16. fejezet. Két katona áll a szobában. A szoba elég különös, és a két katona is. Valószínűtlenül hosszú, keskeny szoba, vaságy van benne, mint a kaszárnyákban. Az egyik katona férfi, sőt, már halántik a táján, deres a haja. Nagy sárga homloka van, melynek hatalmas domborulata alá jó mélyen húzódik be két nagy sötétkék fáradt szeme. Katona blúz rajta, rangjelzés nélkül, de tiszti kabát. Piros hajtókája foszladozó már, a nadrág meg civil, szűk nadrág, durva, egyszer ványolt szürke posztóból, mely egy dísztelen bőrcsizmába szaladt. A másik katona az gyermek, kabátja, fénylő gombokkal a nagyszebeni császári és királyi fiúnevelő intézet egyenruhája, kabátúja már kinőtt, alig a könyökéig ér. A kicsi katona hegedűt tart a kezébe, de arca nem mutatja, hogy örömet okozna neki, sőt, inkább úgy fogja, mintha utálná. Kissé távol tartja magától. A fiú áll hegedűvel kezében az íróasztalnál. Úgy tízesztendősnek látszik, zömök, erős fiú, szép, tiszta, diószínű gyermek szemmel, sötét barna hajjal, mely rövidre nyírva fölfelé ágaskodik. Bója János rászól fiára. Még egyszer próbáld. A fiú kedvetlenül álla alá veszi a hegedűt. Vonója lomhán rákúszik a húrokra, nyújtott, nyekergő skálázás tölti be a borulatos szabát. Hagyd abba! Szólt Bója indulatosan. A fiú leereszti hegedűjét, és sunyin néz apjára. Az apja most kikapja kezéből a vonót, és ledobja az íróasztalra. Hegedülni nem tudsz! Ne védj hegedűt a kezedbe! A fiú arcán megkönnyebbülés látszik. Jávana, mondja Bújai János. Nem lehet megtanítani semmire. Füle bot, újabb paraszt. Nem lesz belőle hegedű művész, az már biztos. Pedig Bújai János azt akarta, hogy az legyen. Nagy művész a fia. Gyakran gyúl föl képzeletében az apai ábránt kép. Fia zsúfolt terem dobogóján áll és zeng a taps. Az ünneplés körülötte. Ott áll ő, apja, megelégedetten, hogy fia nagy ember lett. Világhírű. Nagy ember. Nem úgy, mint ő. A fiánál legalább száll a bójai név. De hiába vett fiának már 6 hónapos korába hegedű. Hát jó, ebbe belenyugszik. Nem lehet erőszakolni. De akkor mi más lesz a fiából? Számolni se tud. Ha arra gondol, hogy számol fia, arca megvonaklik a tütől. Hát hogy lehet? Hogy lehet, hogy valaki ne tudja az algebrát? Aki már 10 esztendős elmúlt, és nem tudja az algebrát? Ő 10 esztendős korában mit tudott? Mindent. Fölrévülnek előtte a képek. A legrégebbi emlék. Még nem is tanulta a betűvetést, alig múlt 5 esztendős, és a geometriai testeket mind ismerte. Azzal játszott, hogyha kivágta őket krumpliból, milyen öröm volt. És mutatta az apjának, né, táti, téglány, ez meg gömb. Fia pedig milyen idegenül néz a geometriai alakokra. Nem Bójai ez, Orbán Rozália gyereke. Nem az övé. Számolni sem tudsz, mondja a fiának Bójai János. Tudok, feleli a fiú kelletlenül. Bójai János papírt húz elé. Néhány heves mozdulattal fölír egy algebrai képletet. Fia elé tolja. A gyermek nézi. összevont homlokkal nézi, ellenségesen nézi, szája mozdul, valamit mormol, lassan, tétovázva ír föl egy-két számot, betűt, aztán megáll. Látszik az arcán a reménytelenség, hogy nem tudja megoldani. Látod? Nem tudod. Pedig ez a legegyszerűbb tétel a világon. Ezt nem tanultuk, szólt a fiú félénken mentegetőzéssel. Hát az algebrát tanulni kell? Ezt tanulás nélkül is kell tudni, szólt Bólyai most már hevesen. Még csak 4 alapműveletet tanultunk, folytatta a fiú. Az nem számít. Szóval számolni sem tudsz.
Amit a többi gyermekek tudnak az osztályban, azt én is tudom.
Az nem elég. Ne törődj azzal, hogy a többi gyermekek mit tudnak. Te más vagy. Te az én fiam vagy. Neked tudni kell. Érted?
Ezt már dühösen mondta Bólyai János. A gyermek áll előtte, közömbösen.
Akkor Inasnak adlak. Elmész Segesvára Nagy Pistához. A vaskereskedő Inas leszel. Nagyapád úgy is szereti az olyan családot, amelyik vassal foglalkozik. Mostoha nagyanyád apja is vaskereskedő volt. Legyél te is az, tette hozzá.
Mialatt ez a jelenet folyt Bólyai János és fia között, a román templom felől fiatalember igyekezett a Havas utcán, egyenesen a Bólyai ház felé. Megállott a Bólyai ház kapuja előtt. Felnézett a magas kerítésre, kevés férfi mosolyjal hümmögött is, pedig nem először járt már itt. Hiába nem lehet eleget csodálkozni bátyja házán, amely magas tölgyfa kerítésével, olyan a morcos zárkozottsággal áll elkülönítve a többi házak között, mint bátyja az ő életével. Elutasítóan. 2 esztendeje itt laknak már, amióta Domádról beköltöztek, mert el kellett menjenek Domádról. Apja nem tűrte János tovább a birtokon, és bérbe adta idegennek.
Na de most legalább jó hírt visz nekik. Nem is annyira Jánosnak, mint Orbán Rozáliának. Hozta a hírt, amelyre oly sok esztendő óta hiába vár Orbán Rozália. Ez a várakozás mérgezte, hervasztotta az életét, övét és bátyájét is. Bólyai Gergely erőteljes csapkodással lerázta csizmájáról a havat, megrántja a csengő húzóját. Fölzeng a csengő, nem sokára kinyílik a tenyérnyi kémlelő rés, aztán a kapu. És Bólyai Gergely belép az udvarra. Orbán Rozália nyitotta ki a kaput. Jött elébe felgyűrt vizes karral, didergősen, de szíves mosolyjal, és köszöntötte Bólyai Gergelyt őszinte örömmel. Kedves vendége ő Róza néninek, és bátyja is elég szíves hozzá, ha éppen olyan kedvében találja. Egyébként elég ritkán szokott ide jönni. Bólya egészen lefoglalja idejét. Sok ott a tennivaló, amióta nagybátyja, Bólyai Antal meghalt, és ő vette át a gazdaságot. Azonnal kiköltözött Bólyára. Nem lett pap, földhöz, lovakhoz több kedve van, mint akármelyik eklézsiához. Róza néni, itt van nálam, szólott Bólyai Gergely, fölindult hangon. És írást húzott elő nyomban a zsebéből. Ó! Csak ennyit mondott Orbán Rozália. Ó! 2 kezét melléhez szorítva. Elsápadt arccal. Tudta, miről van szó. Hogy Bólyai farkas végre adja a kauciót és beleegyezését ahhoz, hogy fiával Bólyai Jánossal törvényes házasságra lépjen. Csak ennyit mondott Orbán Rozália, aztán csuklós írásba kezdett. Nem lehet tudni, hogy a boldogság miatt könnyezik-e, avagy valamit siratt. Ő sem tudná ezt hirtelen megmondani. Csak azt tudja, hogy valami jött, amit oly sok esztendő óta hiába várt.
Csak elperegtek a fekete esztendők, csak várt, várt Orbán Rozália. Közben haja lassanként kifakult, gömbölyű arcából barna-piros szín is lehervadt. Szemolját kiárkolták a nyomasztó napok tépelődései. A magányos, titkos könnyek. Fiatalsága elmúlt. Elmúlt a várakozásban. 14 esztendő, mondja fájdalmasan. Na, most már ne azon búsuljon, Róza néni, most már itt az írás. Apám beleegyezett, hogy a Domáldi birtokot bíróilag megbecsüljék, és kézbe vegye János a kölcsönt, jövendő öröksége terhére, hogy letehesse a kauciót, értse meg, ne sírdogáljon. Most már jobb így. Jobb később, mint soha. Most már hitelesen is Bólyai János né lesz. És a két gyermek is törvényes gyermekük a világ és mindenki előtt. 14 esztendő, ismétli Orbán Rozália, és szava úgy zuhan bele az öblös szoba homályába, mintha harangkondulna. Bejön Amália is. Milyen nagy lány lett. 8 esztendős. Hogy telik az idő. Na, nem sokára, nem úgy szólítják ki az iskolába a felelésre a leánykát, hogy Orbán Amália, hanem Bólyai Amália. Hálás vagyok kegyelmednek, szólt az asszony, és megfogta Bólyai Gergely kezét. Vézan nehéz volt az öreget rávenni, de nem tágítottam, mondta büszkén Bólyai Gergely. Tudom, haragszik Jánosra, de én rám miért? Magára nem haragszik, de tudja, ők mind a ketten milyen furcsák. Aztán, ami igaz, igaz, János sok nem jót csinál Domáldon. Igaz, felelte az asszony. Amíg Anti bácsi élt, addig ő mindent eligazított. Amikor meghalt, kiderült, hogy János milyen rosszul gazdálkodott, mintha csak erőszakkal tett volna kárt. Csak az erdőt ne vágatta volna ki. Apánk ezt nem tudja megbocsátani neki, hogy az a szép erdőt így csúfát tegye. Hiába kérlelte, azt mondta, csillagvizsgáló házat épít oda, szólott az asszony. Aztán a fa felét ellopták, felét meg eladta. Igen, kellett a pénz akkor. Vitték Dénes Szebenbe, nem volt egy garasunk se. Mentegette az asszony. Most mi van a gyermekkel? Kérdezte Bólyai Gergely. Egy esztendeje itthon van. Hazaküldték Szebenből. Nem tudtuk fizetni. 300 ezüst forint egy esztendőre. Sok pénz. Amikor a nyugdíj csak 280 forint. Mi lesz vele? Kérdezte Bólyai Gergely. Nem tudom. Nem tudom, apja mit akar vele. Hol hegedültetni, hol számoltatni tanítja, de Dénes egyiket sem tudja. Egész nap csak feszekszik vele. Hiába kérlelem, hogy vigyázzon a nyugalmára, árt a méreg neki. Elég beteges amúgy is, magyarázta az asszony. Ha Anti bácsi élne, szólott Bólyai Gergely. Az ő halála nagy csapás volt ránk, még halálában is jót tett velünk. Ha nem testálta volna ránk azt a pénzt, lakásunk sem volna. Abból építettük fel ezt a házat. Ne búsuljon, jobb lesz ezután, biztatta Bólyai Gergely. Jobb? Nem hiszem. Rettegek azért is mindig, hogy lebontják a házat. Mert János engedély nélkül építette föl, és amikor jött a hivatalos ember a várostól, nem engedte be. Azt mondta neki, hogy a maguk törvénye nekem nem számít. Aztán jöttek a katonaságtól is, akkor meg mindenkit ki akart hívni párbajra. Én mentem el az óbesterhez, és összetett kézzel könyörögtem, hogy ne bántsanak bennünket. Panasz, panasz, csak panasz ömlik Orbán Rozália már lehervadó szájából. 14 esztendeje él Jánossal együtt. Megírti Bólyai Gergely. Van mit panaszkodnia.
Tehát most jóra fordul minden, mondja Gergely.
Bólyai János nyitott be a szobába, amint meglátta öccsét, elborult arca földerült. Megölelték egymást.
Éppen téged akartalak keresni, hogy elmondjam neked is a nagy újságot. Hoztam a kauciót, a beleegyezést, mondta Bólyai Gergely a bátyjának túláradó örömmel.
Bólyai János néz. Arcán nem látszik öröm. Valami későn jött. Ó, ha 10 esztendővel ezelőtt történt volna. 10 esztendővel ezelőtt Orbán Rozália milyen újjongó kitöréssel fogadta volna ezt. Akkor talán János is. Most már 2 elfáradt, fásult ember talált az örömhír. Nem tudja őket felvidítani.
Törvény és írás nem ad üdvösséget az embernek, szólalt meg Bólyai János.
Bólyai Gergely nem értette a rejtelmes mondatot.
Én nem bánom, mondta az asszony.
De azért mégis történik valami, ami fölvidítja Bólyai Gergelyt.
Bólyai János odalép az asszonyhoz, kezét ráteszi a fejére, megsimogatja.
Akkor? Esküvőnk lesz, mondja ünnepélyesen.
De arca ekkor sem derül ki. Az asszony áll szemben Bólyai Jánossal, látszik rajta a fölindulás, aztán fölbudjanó sírással átöleli az embert. Letörölte könnyeit, és nekifogott az ebédfőzésnek.
Esküvői ebédnek.
Bólyai János bevitte öccsét a szobájába. Amint beléptek, János kiegyenesedve rámutatott az íróasztalra, a rettentő hatalmas írásra.
Itt van. Megjavítom a világot, szólott furcsa pózzal.
Gergely már hallott arról, hogy a bátyja hatalmas munkán dolgozik az ütvtanon, melyel megjavítja az emberiséget. Óvatosan kerüli, hogy ellent mondjon bátyjának. Milyen jó, hogy ő nem foglalkozik ilyen problémákkal. Bólyai Gergely csak birtokkal foglalkozik, szántóföldekkel, lovakkal, ökrökkel.
Az ütvtan nem sokára készen lesz. Én készen leszek vele, mondta Bólyai János, és úgy hangzott ez, mint a kinyilatkoztatás. Áldja Isten, hogy erőd bírja a nagy feladat megoldását és megalkotását, feleli Bólyai Gergely.
Világosan áll előttem az egész, nincs tévedés. Az emberiség üdvének alapja csak a matematika lehet, és erre föl lehet építeni azt a társadalmat, amelyben mindenki jó, magyarázta Bólyai János öccsének.
A jóság, a jóságra szükség van, arra nagy szükség, válaszolt Bólyai Gergely óvatosan.
Közben gyanakvó sajnálattal pislogott bátyjára.
Először tudás kell, és ebből ered a jóság. Ebből születik meg a közüdv, amely boldoggá teszi az emberiséget.
Szónoki lendülettel mondta ez Bólyai János, mintha szószéken állna, keze is lendült hozzá. Váltólásztól gyötört sárga arccal, kipirult fáradt szemek különös tűzzel égett. Öccse mélységes szánalommal nézett rá. Alig tudta visszatartani könnyeit. Mi lett az ő ragyogó eszű, híres, tehetségű bátyjából? Zagyva alkotásokba fullasztja bele életét. Csak a rója, egyre rója reggeltől estig a kussa alig olvasható írással új művének lapjait. Amíg meg nem tébolyul bele. Ó, mivé lett az appendix alkotója? Hiába várja apja is titkolt reménységgel, hogy János fia még valami nagyot fog alkotni. Ütvtanja, alig ha lesz ez.
Örvendek, hogy neked örömet okoz és megnyugvást ad művedben való munkálkodásod, de azért
kár annyira elzárkóznod az emberek elől. Gyere ki hozzám Bójára. Dolgozhatsz ott is. Csendesen. Az egészségednek is használ ez.
Szólott Bójai Gergely szíves hívással bátyjához.
Aggodalommal látta, hogy bátyja milyen sovány, bicegő, és a haja is fehérlik. Kínozza a reuma, a váltóláz és a viszketés.
Bójai Gergely még megnyugtatta bátyját és asszonyát, hogy a kaució ügyének teljes elintézését magára vállalja, és gyorsan elvégzi. Aztán elment. Bójai János még aznap este megírta kérvényét a nagyszebeni hadtestparancsnokságnak, amelyben kérte a katonai hatóság beleegyezését ahhoz, hogy Orbán Rozáliával törvényes házasságra léphessen. Hosszú volt a kérvény, hivatkozott érdemeire, Gauss dicséretét is megemlítette benne. Másnap postára adta a kérvényt, és utána, mintha kiderült volna a kedve. Asszonyához szíves volt, fiát sem bántotta, esténként most már eljátszadozott két gyermekével, mesélt nekik. Mesélt Bécsről, Temesvárról, Lembergről. Még a hegedűjét is elővette. Az idő is kiderült. Március eleje volt még csak, de a mezőség felől hirtelen meleg szél jött, és olvasztotta a vastag hótakarót. 5 nap múlva levelet kapott Gergely öccsétől, hogy a Domáldi birtok bírói fölbecsülése megtörtént. Orbán Rozália elővette a szekrényből a régi, leánykori selyemruháját, terengette, vasalta, simogatta, miközben képzelete visszaszállt a múltba. Az a nyári alkony, amikor az Orbán ház ablakán kikönyökölve először látta meg a varázslatos szemű tisztet, Bójai Jánost. Talán meg lehet még valamit menteni belőle, ha visszaidézni csak egy hétre, egy órára legalább. Bójai János levélben sürgette kérvénye elintézését. Egyik délelőtt, amint a katonai parancsnokságra ment éppen ebben az ügyben, a piac téren embercsoportok gomolyogtak. A nagyköz felől nemzeti színű zászló lengett, harsány kiáltozással énekelve vonultak a deákok a piac térre. Bójai János nézett az emberekre csodálkozva, nem tudta, mi történik velük. Mitől ilyen nyugtalanok, vidámok, miért lengetik a zászlót, nem is törődött vele különösképpen. Ment mereven bicegő lábával, arca, feje megvető jeges büszkeséggel kikerülve a zajongó tömeget. A parancsnokságon azután megtudta, hogy mi történt. Az épület ormán nemzeti színű zászló lengett. Magyar zászló. Nem fekete-sárga. Itt tudta meg Bójai János, hogy Pesten kitört a forradalom. Már 5 napja, hogy szabad a magyar. Önálló, és a széke is az. 1848. Március 20-a volt. Vég volt a város. Újongó bandaszolt, pántlikás szekerek robogtak át a piac téren. Bójai János a derült, megmámorosodott emberek között zavart aggodalommal járta a hivatalokat, hogy megkapja a házasságához az iratokat. Hiába való volt. Szeben csak nem felelt. A hivatalos emberek vállukat vonogatva mentegetőztek. Orbán Rozália a fölfrissített szép selyemruháját csöndes könnyezéssel rakta vissza a szekrénybe. Bójai János megint belemerült az ütftamba. Csönd volt a házban. Orbán Rozália sápadtan, összeszorított szájjal végezte gépies háztartási munkáját, a gyermekek sem voltak játékos kedvűek, mintha érezték volna, hogy valami baj szakadt rájuk megint. Csak peregnek, peregnek a hetek, és szebemből csak nem jön az engedély a házassághoz. Ízzik, kavarog minden körülöttek, vészes hírek jönnek a környékbeli román falvakból, esténként gyakran vöröslik fel az ég alja a nagy erdő felől, azt mondják,
ott fölgyújtott kúriák lángjalobok. A pántlikás, ujjongás, pernyeszagú, véres nyári vízióba teljesült ki. Így jött el az ősz. Akkor már szüntelenül peregtek a dobok. Szászrégen felül behaladszott a városba az ágyuk dübörgése. Bólya János már hónapok óta nem kapta meg a nyugdíjat. Gergely öccse látta előtt élelemmel. Kint fölfordult a világ, dörögnek az ágyuk, de az ütvtan készen lesz, és akkor egyszerre megváltozik minden. Egy napon aztán Bolya János munka közben csak kiejtette a tollat elkínzott, gémberedett ujjai közül. Vaskos csomagot hozott a posta. Könyv volt. Apja küldte. Lobacevszki műve. Ez volt a csomagban. És mellékelve hozzá a Göttinger Gehalte Anzeigen című matematikai szaklap, amelyben Gauss nagy cikkben dicséri Lobacevszki munkáját. Bólyai János csikorgó fogakkal vetette rá magát a kazáni orosz matematikus művére, amelyben ugyanarról a problémáról írt, amelyet ő az appendixben dolgozott föl. Egyben olvasta el Lobacevszki művét, verejtékezve, mordulva, fogát csikorgatva. Ez a tadogás, tapogatózás a homályban, és erről áradozik Gauss, sziszegte. Az ő appendix művét pedig elhallgatta, sőt, el akarta lopni tőle. Megállj, Gauss! Félretette az ütvtant, és megírta kritikáját Lobacevszki művéről. Amikor készen volt vele, nyomban elküldte apjának. Egyetlen sor kísérő írás nélkül. Október 30-án reggel Báró Bálint állított be hozzá. Katona vagy, közöttünk a helyed, magyar vagy, mondta Bálint. És aznap éjszaka Bólyai János a Teleki TK-ba ment egy titkos találkozóra a helybeli emberekkel. A Teleki ház pipázójában gyűltek össze, és amikor Bólyai János belépett, csodálkozó kíváncsisággal szegődtek rá a szemek. Erdély volt itt, együtt megint. Telekiek, toldalagiak, betlenek, ismert és ismeretlen honvédtisztek, magasrangúak. A tárgy Erdély megtisztítása volt az osztrák hadaktól. A Radnóti győzelem fölgyűjtötte a reménységet, és nekifeszült bátorsággal szövegették a vérmes terveket. Bólya János egy szál gyertya pislákoló fényénél szótlanul pillantott végig az összes férfi alakon. Egy fiatal tiszt beszélt először. Kászonyi nevű, kinek őrnagyi rangjelzése volt, és érzett hangján, hogy szép baritonját alig tudja fékezni, hogy ne csapjon át lendületes szónoklatba. Nem látta Bólya János arcán a lekicsinlő mosolyt. Aztán az ő véleményét várták, hogy mit mond ez a császári tiszt, ez a furcsa ember, akiről többen az egybegyűltek közül már annyi különös dolgot hallottak, főként félelmetes kardjáról. Bólya János képzeletében a terep villant meg, a harctér állása. Igen, a haza. Vagy talán nem is az. Megmutatni. Meg kell mutatni, hogy ki ő, hogy mit tud, mint győzedelmes hadvezér. Talán most jött el az ideje. Hír, dicsőség, még egyszer. Ó, még egyszer. Bólya János rövid kérdéseket intézett a tisztekhez. Ilyenkor kérdett. Radnót környékén hány emberből áll a csapat? Mennyi az ágyújuk? Aztán a császári hadak létszáma után érdeklődött. Urbán a lezredes csapatainak állásáról. Közben jegyzett egy papírlapra, szája ideges rángásával rajzolt, írt, számolt, és megint csak írt. Matematikai képletet. 40 000 ember és 8 ágyú. Vállalom. Vállalom úgy, ha mindenki feltétlenül engedelmeskedik nekem, és pontosan betartja utasításaimat. A rövid recsegő szavakkal szárazon adta elő tervét néhány mondatban. Az emberek hümmögtek, egymásra néztek. Nem merik rábízni magukat erre a rabbiátus osztrák tisztre. Várta a feleletet szótlanul, de nem kapott határozott választ. Bólyai szó nélkül otthagyta őket.
Kár volt ide hívni, vagy élve kiengedni innen ezt az osztrák tisztet, szólott valaki.
Másnap Gedeon altábor nagy csapatai tönkreverték a székely sereget. Harmadnap Marosvásárhely utcáin fekete sárga zászló lengett megint. De Bólya János ezt nem látta. Ő csak írt, számolt, bezárkozva a szobájába. Gausszal és Lobacevszkijjel hadakozott. A nagyon nagy Muszka matematikussal.